Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Péntek esti Isten tiszteletünket kezdjük meg, és énekeljük el együttesen a 40-es számú énekünket. Énekeljük a 40-es számú énekünk mind a 4 versét. Hajtsuk meg fejünket egy közös imádságra. Urunk Istenünk, előtted állunk, hogy megköszönjük az életet, megköszönjük azt, hogy meghosszabbítottad életünk fonalát, megköszönjük azt, Urunk, hogy sok hiába valóság mellett el tudtunk menni a héten, és megköszönjük azt, Urunk, hogy a te igazságot vonzotta a gondolatunkat. Arra kérünk ad, hogy le tudjuk tenni mindazt, ami fárasztó, a teher, a munkás hétköznapok során felvett teher az életünkből, és felé tudjunk fordulni, és az igazságot úgy tudjuk szomjazni, mint a föld, amelyik várja a felüdítő esőcseppeket. Addurunk, hogyha van bennünk kérdés, akkor ezeket a kérdéseket felmerjük tenni őszintén, és ezekre a kérdésekre kapjunk választ. Áld meg, Urunk, a ma estét számunkra, áld meg előadónkat, Gallusz László testvért, tekent fel az ő ajakát, Urunk, a lélek olajával, és add, hogy amit mond, amit bemutat, az közelebb vigyen te hozzád és Isten országához. Légy a szolgálattevőkkel is, Jézus nevében. Amen. Az Isten tisztelet előtt a következő szolgálatokat hallgassuk meg. Először dr. Abaházi Attilánétől egy verset, majd hegedűn Novák Zita és Nóra fog szolgálni, és Viktor Zsuzsa fogja kísérni őket orgonán, és ezt követően Nyári István testvértől egy másik szavalatot, egy költeményt hallgassunk meg.
A ragyogó város felé, Bajor László verse. Elveszett az éden, a bűn volt az ára. Lángvallósú angyal vigyázott reája, hogy a bűnös ember vissza ne térhessen, az életfájáról többé ne ehessen, örökké valóvá a bűn ne lehessen. Mennyit sóvárogtak, mennyit imádkoztak, az örök élethez mégis nem jutottak. 6000 éve már járjuk ezt az utat. Kezünkben az írás, mely a távolba mutat, s kit az ige vezet, az oda eljuthat. Ezért hát ne csükkedj el. Utad bárhová visz, bárhogy is ragadja sajkádat az árvíz, kitartó futással, elszánt evezéssel, szembenézve minden bajjal, minden vésszel, eljutunk a célhoz. Csak vigyázz, ne késj el, és íme nézzétek, csupa fény, ragyogás, szebb, mint amit álom vagy az ábrándozás elképzelni tudna. És ha Jézus eljön, úgy, ahogy ígérte egy ragyogó felhőn, mindezt nékünk adja, ingyen, kegyelemből.
Mezei Erzsébet verse. Hazaérkezés. Ádám késő utóda, én is az Édenen kívül születtem. Az Édenen kívül bolyongtam átok alatt számkivetetten, küzdve bogáncsal és tövissel, kiverejtékezett kenyéren. Ember szívemben édenkertnek emléke szunnyadt hófehéren. És magam választotta úton, magam akarta szóval, tettel, és szép, szabad nyomorúságban pazarul évre év veszett el. És amikor kisemmizett a kedvem, csalók a vágyak megcsúfoltak, oda lett büszke emberségem, és úgy hevertem, mint a holtak. Samaritánus irgalommal fölém hajult az Isten ember. Megetetett vigasztalással, megitatott hűs kegyelemmel. Éreztem, hogy kevés szememből sok bűnsirató könyv szivárog. Elég. Elég a magaméból. Ezután a te utadon járok. Ahogy kimondtam, lehanyatlott a kard a kérubok kezében. Messze tévedt búzs gyermekének kitárt a kapuját az éden. Fáj között ott várt az Isten. Ködbe burkolt királyi felség. Atyád, súgta az Isten ember, s elfödött az Isten közelség. Atyá, a viharvert madárka pihen el így a pelyhes fészken. Atyám, újongani szeretnék, sírni, kacagni. Hazatértem, haza a te akaratodba, édeni kertet közepébe. Ó, akármilyen messze tőled, szüntelen ott kísért a képe, küzdve bogáncsal és tövissel, kiverejtékezett kenyéren, ember szívemben édenkerted emléke szunnyadt hófehéren. Soha, soha ne legyek újra magam útjának átok vertje, védve és virrasztva öleljen akaratodnak édenkertje. Boríthat benne éj sötétség, és túl a táj, mint nap ragyoghat. Akaratodnak édenéből nem egy lépést, nem egy tapottat. Az atya fényben állt a fák közt, és gyermeke előtte tért el. Harmatos, hűvös alkonyat volt Ádám utóda. Hazaértem.
Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, de kitüntetett figyelemmel és szeretettel köszöntöm Galusz László testvért és kedves feleségét Helénát, akik elég távolról érkeztek hozzánk, hiszen Galusz László testvér a belgrádi szemináriumnak a rektora, és hosszú évek barátságai kötnek bennünket össze. Galusz László testvérről el tudom mondani azt, hogy a budapesti református teológia doktori iskoláját talán a napokba fejezte be, most már csak a szigorlat van hátra számára, és egy hatalmas nagy munkába fogott, hogy a doktori disszertációját a Jelenések könyvéről befejezze, és akármikor találkozunk Európa bármelyik pontján, mi mindig erről a disszertációról és a Jelenések könyvéről beszélgetünk. Galusz László ahhoz a fiatal generációhoz tartozik, közép-európai adventista értelmiséghez, aki nem csupán a lelkiségével, hanem a tudományokban való jártasságával is próbálja még érthetőbbé, még vonzóbbá tenni, nem csupán a Bibliát, hanem azon belül a Jelenések könyvét is. Így nagyon sok áldást kívánunk a te szolgálatodra, jó Isten áldjon meg!
Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök ezen a mai estén, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Számomra nagyon nagy előjog az, hogy itt lehetek Pesten ezen a hétvégén, és együtt nyithatjuk meg Isten igéjét. Én már voltam itt egyszer ebben az imaházban, amikor Mark Finley-nek a sorozata volt, akkor itt egy képzés volt hétközben, és szombaton is itt voltam, amikor keresztségi alkalom volt itt, és most abban az előjogban van részem, hogy ezen a szombaton az igét is hirdethetem, és ennek nagyon-nagyon örülök. Egy nagyszerű téma áll ma este előttünk, a Jelenések könyvének a 22. részével foglalkozunk, és itt az első 5 verssel, és amint látjuk, az előadás címe ez lesz, hogy milyen lesz az örök élet. Mielőtt a szöveget olvasnánk, és fejtegetésébe kezdenénk, engedjétek meg, hogy nagyon röviden elmondjam azt, hogy a kert motívuma a Biblia egyik legérdekesebb motívuma. És ezt azért mondom el, mert felbukkan a Jelenések könyve 22-ben. Számos kerttel találkozunk a Bibliában. A Biblia egy kertben kezdődik, ez az Éden kertje. Mózes első könyvében a második rész 4 folyót említ meg, amely az Édenből jött ki, és ebből ma is 2 világosan behatárolható, a Tigris és az Eufrátesz. Az egyik kulcsvers a második részben, a 8. vers, amely elmondja, hogy Isten ültette Éden kertjét. Isten ültette Éden kertjét, és az embert ebbe helyezte el, ebbe helyezte be. És ebben a versben benne van az a gondolat, hogy a kert egy világos célt szolgált. Nem önmagáért teremtette Isten a kertet, Isten az emberért teremtette az Éden kertjét. Isten az, aki ültette az Édent az emberért, az ő áldására, az ő javára. De sajnos a bűneset folytán az ember elvesztette ezt a kertet, és Jézus Krisztusnak testé kellett lennie, és egy másik kertben szenvednie kellett, vért verejtékezett a Gecsemáni kertjében azért, hogy ezt az első kertet visszanyerje a számunkra. És a Biblia kerttel végződik. A harmadik kert az új Éden. Így is neveznénk az eszkatológiai, végidei Éden. A Biblia ennek a kertnek a leírásával végződik, amelyet a megváltottak egy örökké valóságon át élvezhetnek. Mai szövegünk tárgya erről a harmadik kertről szóló leírás, amely a Jelenések könyvének az utolsó oldalán található. Ez egy olyan csodaszép kert lesz, amelyet személyesen te is élvezhetsz a jövőben. Egy olyan kert, egy olyan csodaszép valóság, amelyet emberi elme el se gondolt, emberi szem soha nem is látott. Mielőtt magát a szöveget olvastánk, rögtön az elején engedjetek meg egy rövid kitérőt. A kertnek, a természetnek, a zöldnek regeneráló, nyugtató hatása van az emberre. Köztudott dolog az, ha valaki pihenni akar, pszichikailag pihenni akar, akkor nem az ágy a legjobb megoldás, és nem egy hosszú alvás délután mondjuk rá, hanem kimenni a természetbe, zöld övezetbe, zöld környezetbe, és az ember így megújul, megpihen a pszichéje sokkal jobban, mint az alvástól. Soha nem fogom elfelejteni az egyik tapasztalatom, lelki pásztor voltam Vajdaságban a Bács-Palánkai körzetben, és hatalmas hőség volt, ez egy nyári nap volt, tehát legalább 40 fok volt, de valószínűleg több, mint 40 fok. És délután látogatóba indultam, a testvéreinket látogattam sorba gyülekezetbe, és este valamikor 8 óra után bekopogtattam egy nagyon kedves szlovák származású testvérnőhöz, Katka, így hívták, Katka, ez volt a neve, és egy nagyon kis udvara volt, de azt a kis udvart csodaszépé varázsolta. 100 növényt ültetett el ebben a kis udvarban, és egy nagyon szép környezetben fogadott, és nap már lenyugodott. 100 növény között ott ültünk, ő és én beszélgettünk, csobogott a víz, és emlékszem, hogy az a hőség után milyen felfrissülés volt a számomra, és úgy gondolom, hogy lehet az éden ettől jobb. Zöldel körülvéve az ember felfrissül. Lapozzuk fel a Biblia utolsó oldalát. Jelenések könyve 22. fejezet. Olvassuk az elsőtől az 5. versig. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükség szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. A Jelenések könyvének a csúcspontja az Új Jeruzsálemről szóló látomása. 21. és a 22. részben van feljegyezve ez a látomás. És ha az egész megváltási tervet vizsgáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy az egész megváltási terv erre a csúcspontra mutat előre. A szent történelemben minden újabb lépés, egy újabb lépésként értelmezhető az új teremtés irányába, amely nem csak a földünk megújulását, hanem ugyanakkor az édeni feltételek visszaállítását és kiterjesztését is jelenti. A Bibliának van néhány fő témája, testvéreim, és ezek a fő témák az egész Biblián keresztül húzódnak. Azt is mondhatnánk, hogy fokozatosan kibontakoznak, fokozatosan fejlődnek. És a Biblia fő témái itt találkoznak, a Jelenések könyve végén. Itt érik el csúcspontjukat. Melyek ezek a témák? Az új teremtés témája, az új templom, az új szövetség, az új Izrael és az új Jeruzsálem. Tehát az új Jeruzsálem jelenti a megváltási terv végső beteljesedését. Reményünk fő fókuszpontjáról van szó. Az elmúlt néhány alkalommal a Jelenések könyvének a 2. és a 3. fejezetében megjelenő 7 gyülekezethez intézett levelekről volt szó a péntek esti sorozat keretén belül. Minden bizonnyal elhangzott, hogy mindegyik levél mivel zárul. Egy ígérettel, ugye? Isten a megváltottaknak, akiket győzteseknek nevez, nek a levelek, ígéreteket ad. Egy kiváló Jelenések könyve kutató, így hívják, hogy Meinier, egy nagyszerű szakember, aki több könyvet is írt, megfigyelte, hogy ezek az ígéretek, mind a 7 gyülekezetnek ígéreteket adott Isten, hogy ezek az ígéretek újból felbukkannak együtt a Jelenések 21-22-ben. És arra is rámutat, hogy az új teremtésben tulajdonképpen az ember mindent megkap, amit Isten megígérhet. 7 gyülekezet, 7 korszak, 7 ígéret, és mindez ismét megjelenik a könyv végén. Igen, Isten megígérte a küzdés a problémákkal szembesülő egyháznak a dolgokat, és most megvalósítja ezeket az ígéreteket. Vizsgáljuk meg ezeket a párhuzamokat nagyon-nagyon röviden. Isten ételt ígér, 2. rész, 7. verse, és a 22.2-ben van a beteljesedés. A templom gondolata nagyon fontos. Isten városa is egy fontos ígéret. Az örök biztonság is felbukkan, a romolhatatlan ruházat, a ragyogó kövecske és a hajnalcsillag, és úgy szintén osztozás Krisztus királyi hatalmában. De itt van a kivétel a 2. haláltól. Jézus megígér ezeket a dolgokat, és a 21.-22. részben ismét felbukkannak ezek a dolgok. Ugye ebből is láthatjuk, hogy a 2. és a 3., valamint a 21. és 22. rész között egy szoros kapcsolat létezik. És éppen ezért a 3. rész után a 22. részhez fordulunk. Ezért nem megyünk tovább a 4. résszel. hogy párhuzamba állítsuk ezt a két látomást. A másik és a harmadik rész a küzdőegyházról szól. De a Jelenések könyvének az utolsó látomása a győzedelmes egyházat mutatja be. És ez a két egyház párhuzamba van állítva. Testvéreim, mi ma a küzdő egyház korszakában élünk. De el fog jönni az a nap, és ez a nap nincs messze, amikor a győzedelmes egyház idejét fogják írni. És a Jóisten adja meg, hogy ott legyünk mindannyian ebben a győzedelmes egyházban. Szóljunk arról is, hogy hogyan osztjuk fel a Jelenések könyvének a 21. 22. részét. Nagyon fontos, testvérem, a struktúra kérdése. A struktúra kérdése. Mielőtt magát az igét megértenénk, amit felolvastánk, ugye kontextusba kell helyezni, és az irodalmi kontextust vizsgáljuk meg. Azt láthatjuk, hogy az Új Jeruzsálem látomás három részre osztódik. Három részből áll. Az első rész, a 21. rész első 8 verse, az új teremtés leírásával találkozunk itt. Ennek a szakasznak kettős szerepe van. Először is a 19. és a 20. részben talált látomásnak a konklúziója, a csúcspontja oda tartozik ahhoz a szakaszhoz. Jézus eljövetele, a millennium, és az új teremtésben van a csúcspont. De ugyanakkor az új Jeruzsálem látomásnak a bevezető rövid látomása is. Így a bibliatudósok többsége egyezik azzal, hogy ez a 8 vers tulajdonképpen úgynevezett duodirekcionális jelleggel bír. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy duodirekcióba mutat, ugye két irányba mutat. Az előző szakasznak a csúcspontja, de ugyanakkor a következő látomás bevezetése is. A látomás második része, a 21. rész 9-től a 27. versig terjed, és az új teremtés a Szentek Szentje nyelvezetével van leírva. Sokszor elolvastam ezt a látomást, de ezeket a párhuzamokat csak néhány éve fedeztem fel. Talán olvassuk fel a 21. rész 9. versét. 21. rész 9. versét. Ugye megtörténik a bevezető, az első 8 vers, a duodirekcionális szakasz, és a 9. vers azt mondja, és jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohárvala, és szól a nékem mondván, gyer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tehát egy világos bevezetés, az angyal azt mondja, hogy megmutatom néked a mennyasszonyt, ugye, a bárány mennyasszonyát. És mit lát János? Nem egy szépen felöltözött, esküvői ruhába öltözött leányzóval találkozik, hanem mit lát? Lát egy várost. És ez a város nem egy akármilyen város. Ez a város a Szentek Szentje nyelvezetével van bemutatva. Miért? Tudjuk azt, hogy a Szentek Szentje a legfontosabb hely volt a földön, amíg állt a templom. Az ókori szentély legszentebb helye volt a Szentek Szentje. Miért? Azért, mert a menny és a föld találkozó pontjának tartották. Maga Isten lakozott a Szentek Szentjében. A szövetség ládája felett, ami Isten trónját jelképezte. Itt volt a Sekina, Isten jelenléte. Itt jelent meg Isten. A legszentebb hely a földön. Ha figyelmesen olvassuk a 21. részt, akkor megfigyeljük azt, hogy számos párhuzam létezik az Új Jeruzsálem és a Szentek Szentje között. És megdöbbentőek ezek a párhuzamok. Először is csak néhány párhuzamot engedjetek meg. Most nem ez a téma, de fontos, hogy bevezetőként megértsük mindezeket a dolgokat. Először is az Új Jeruzsálem hegyen fekszik. Az ókori templom, a zsidó templom a Sion hegyén épült. Isten dicsősége van a városban, ki van hangsúlyozva Jelenések 21-ben, és Isten dicsősége volt a templomban, a Sekina. A leírás azt mondja, hogy a városnak egy különleges alakja van, kocka alakja van. Miért van ez kihangsúlyozva? Azért, mert a szentek szentje a zsidó templomban kocka alakú volt, ugye? A Szent Háromságra utal ez a hármas mérték is, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A tökéletes alak, a kocka. A városnak 12 alapköve van. És a szentélyszolgálatban a főpap mellvértjén is 12 alapkő volt. És ha összehasonlítjuk a főpap mellvértjének a drága köveit, az Új Jeruzsálem alapjaival, akkor ugyanazokról a drága kövekről van szó. Világos párhuzat. A 24. rész azt is kihangsúlyozza, hogy semmi tisztátalan nem megy be a városba. És tudjuk azt, hogy amikor a papok beléptek a szentélybe, akkor meg kell, hogy mosakodjanak. És még sorolhatnánk tovább a párhuzamokat. Amikor azt mondja János, hogy ez az új Jeruzsálem, ez lesz az eszkatológiai szentek szentje, akkor mintha a kamera fókusza megindulna, és bemutatja a város központját. És a 22. rész első 5 verse mutatja be azt, hogy milyen a város belülről, milyen a város központja. És ezekben a versekben az új teremtés az Éden kertje nyelvezetével van bemutatva. Az egész Új Jeruzsálemről szól látomás itt éri el a csúcspontot, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az 5 vers az utolsó látomás a Bibliában, és a Jelenések könyvében is egy időben, ugye? János figyelme a város központjára irányul. És mit lát János a város központjában? Nem azt, amit mi egy város központjában látunk, az Éden kertjét. Két világos háttere van ennek a rövid látomásnak. Az első háttér, amint mondtam, az Éden kertje. Ismét párhuzamokat fedezhetünk fel, és a segédanyagban, amelyet kiosztunk az előadás után, benne lesznek ezek a párhuzamok, és minden fontos részlet az előadásból. Először is azt mondja a 22. rész, amit olvastunk, hogy az élet folyója itt van a városban. Az élet folyója szeli át a várost. Az Édenben szintén folyót láttunk, de tulajdonképpen 4 ágat láttunk ebben a folyóban. Az élet fája is ott volt az Éden kertjében, és itt a Biblia végén ismét felbukkan az élet fája. Érdekes módon kihangsúlyozza a Jelenések 22. része, hogy nem lesz átok ott többé. Miért van ez kihangsúlyozva? Az átok a bűn következtében jelenik meg. Az átok az a rossz, amit az ember bukása miatt tapasztalunk. És a bűn eltörlésével megszűnik ez az átok is. Megszűnik mindaz a rossz, amely megkeseríti a mi életünk itt. Az egyik legnagyobb ígéret a Jelenések könyvében, és itt a 22. részben az, hogy Isten arcát fogjuk látni. És tudjátok, hogy az Édenkertben az ember találkozott Istennel minden nap. De a bűn következtében egy válaszfal ékelődött Isten és az ember közé. És a bűn megszüntével megszűnik ez a válaszfal, és ismét szemtől szembe látjuk majd Istent. Érdekes módon a 22. részben az uralom ígérete fontos motívumként jelenik meg. Uralkodni fognak a megváltottak. Lapozunk csak vissza a Biblia elejére gondolatukban. Mi volt az ember eredeti megbízatása? Mit kell csinálni az embernek a földön? Uralkodnia! És ez most megvalósul. Uralkodik ma az ember a földön? Félünk a legkisebb pókoktól, egerektől, legkisebb dolgoktól, állatocskáktól is félünk. De uralkodni fogunk a végén. És megvalósul az édeni megbízatás. Ugye felvetődik a kérdés, hogy van-e különbség az eredeti Éden és az új földön található Éden között? Édennel kezdődik a Biblia, Édennel végződik. A megváltási terv tulajdonképpen Édentől Édenig. Van-e különbség a két Éden között? A válasz az, hogy igen, van. És mi a különbség? Az édeni állapot nem csak helyre lesz állítva, hanem túl lesz szárnyalva. Ugyanis ki fog szélesedni, és pompásabb, dicsőségesebb lesz. Miért? Mivel maga Isten fog az új földön lakozni. A Jelenések 21.3 elmondja, hogy maga az Atya is eljön erre a földre. Mi több át fogja helyezni a világegyetem irányítási központját a mennyből a földre. És ő itt fog lakozni. És ez az első nagy háttér a mai szövegünkkel kapcsolatban. Másik nagy háttér Ezékiel templom látomásában keresendő. Tudjuk azt, hogy Ezékiel híres templom látomása Ezékiel könyvének a 40-től a 48. részéig terjed. Ugye Ezékiel próféta a babiloni fogság ideje alatt élt. Ez volt az egyik legnagyobb katasztrófa a zsidó nép életében. A babiloni hódítók lerombolták a templomot, és Isten Ezékielen keresztül egy reménykeltő üzenetet küld a népnek. A 40-től 48. részben, és azt mondja, hogy el fog jönni az az idő, amikor a templom fel fog épülni. El fog jönni az az idő, amikor ami elveszett, vissza lesz nyerve. Az, ami le lett rombolva, újra helyre lesz állítva. Egy roppant bátorító üzenet. És ezt a nyelvezetet ragadja meg János, és mutatja be az új Jeruzsálemet Ezékiel templom látomásának a nyelvezetén. Ugye a templom volt a zsidók mindene. Istennel való kapcsolatuk a templomi ceremóniáktól függött. És János megragadja ezt a gondolkodásmódot. Megragadja ezt a nyelvezetet. És elmondja azt, hogy az, ami legfontosabb, az helyre lesz állítva az új Jeruzsálemben. Minden, amit ezen a földön elvesztettünk, minden, ami valamit ér, a miénk lesz. Sokkal teljesebben az új Jeruzsálemben. Térjünk vissza a Jelenések könyve 22. részére. Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor meg fogjuk látni, hogy ebben a látomásban van egy kulcsszó. És a kulcsszavakat úgy fedezzük fel a Bibliában, hogy a kulcsszavak ismétlődnek. És van egy szó ebben a látomásban, amely kétszer ismétlődik, és minden ez a szó körül forog. És ezt érdemes pirossal aláhúzni estére otthon. Melyik ez a szó? Ez a trón szó. Trón. Így szerepel a trón szó az első és a harmadik versben, hogy Istennek és a báránynak királyi széke. Istennek és a báránynak a királyi széke. A trón nem csak a Jelenések könyve 22. részében játszik fontos szerepet, hanem az egész könyv kulcs kifejezése. 47-szer jelenik meg a királyi szék a Jelenések könyvében. A 22 fejezetből 17 fejezetben ott van, és a kulcs helyeken, a kulcs szempontoknál felbukkan a trón. Minden a trón körül forog a Jelenések könyvében. Nagyon röviden három szempontot említsünk a trónnal kapcsolatosan a Jelenések 22. fejezetében. Először is hogyan van bemutatva a trón? Azt mondja az első vers, hogy a tiszta folyó vize a trónból fakad. A trónból ez az életvíznek tiszta folyója. Sokat mondó ez a leírás, amely Isten trónját életet adó forrásként mutatja be. Ez a kép nagyszerűen szemlélteti Isten uralmának a természetét. Hogy néz ki az, amikor Isten uralma megvalósul? Ugye folyó nélkül nincs élet. Víz nélkül minden halálra van ítélve. Folyó nélkül nincs élet, még az új Édenben sem, mert az élet a víztől függ. Ugye a víz serkenti az életét, és ez az életet serkentő erő honnan fakad? Isten trónjából, Isten trónjától. Ő az új teremtés élete, ő nélküle nincs élet, az új földön se, és itt se, ezen a földön. Érdekes megfigyelni, hogy a Jelenések könyvében nem csak Istennek van trónja. többek között az ő ellenségeinek is trónjai vannak. Trónja van a sátánnak, trónja van a fenevadnak, trónja van a sárkánynak is. És a trónok ellentét párba vannak állítva. Amikor ezek a negatív hatalmak trónra ülnek, akkor milyen természetű az ő uralmuk? Zsarnok természetű. Önző módszereket alkalmaznak. Fenevadokká válnak, hogy elérjék a céljukat. És ezzel ellentétben milyen Isten trónja? Milyen Isten uralma? Mit ad Isten az ember életében? Éltető erőt. Isten trónjából fakad az élet vize. Élet származik tőle. Ő az az Isten, aki ad. Ő az az Isten, aki öntöz. Ő az az Isten, aki táplál. Aki éltet. Milyen fantasztikus ez a megfogalmazás. A másik szempont a trónnal kapcsolatosan arra mutat rá, hogy a trón Isten és a bárány közös trónjaként jelenik meg. Ugye két személy egy trónon, az atya és a fiú, Isten és a bárány. Nagyszerű ez a megfogalmazás az atya és a fiú egységéről. Ezen kívül a jelenések könyve kétszer is, az első rész 4. versében, és a 4. rész 8. versében elmondja, hogy a lélek is szorosan kapcsolódik a trónhoz. Az atya és a fiú a trónon ül, és a lélek azt mondja, itt van a trónus előtt. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a jelenések könyve egy olyan Isten képet tár fel, amely egy hatalmas argumentum a Szent Háromság tana mellett. És a trón kiváló retorikai metafora ennek a tézisnek a kifejtésében. A következő szempont a trón, mint Isten országának igazgatási központjaként jelenik meg. Ugye ez az egyetlen szakasz az egész könyvben, ahol Isten trónja a földön van. Az egész jelenések könyvében Isten trónja mindig a mennyben van. És az ő ellenségének a trónjai mindig a földön vannak. Konkrétabban a mennyei szentélyben lakozik Isten. Ott van az ő lakozásának helye. Ott van az ő trónjának a lokációja. Viszont a 21. és a 22. részében Isten trónja a földre költözik. Isten uralma kiteljesedik a földre. Isten országa már nem csupán az emberben van, hanem szó szerint is megvalósul az új teremtésben. Körülöttünk van, és része vagyunk annak, szó szerint is. És ennek az országnak igazgatási központja Isten trónjára irányul. Isten trónja a legfontosabb hely az egész újföldön. És nagyon fontos az a gondolat, amely megjelenik a szövegünkben, hogy a megváltottaknak szabad hozzáférhetőségük van a trónhoz. Az Éden kertjében a bűneset előtt az ember szemtől szemben érintkezhetett Istennel. Isten meglátogatta az embert az Éden kertjében. Isten beszélgetett az emberrel, instrukciókat adott az embernek. De mi történt? A bűn éket vert Isten és az ember közé. És a bűnös ember nem érintkezhetett többé közvetlenül Istennel. Ha az ószövetségi trón látomásokat kutatjuk, és 4 ilyen látomás van, Ézsaiás 6-ban, Ezékiel 1-ben, Dániel 7-ben és első királyok 22-ben, akkor azt láthatjuk, hogy csak nagyon kevés ember láthatta Isten trónját. Csak nagyon kevés ember férkőzhetett oda Isten közelébe valamilyen módon. Az új Édenben viszont nincs válaszfal. Az új Édenben nyugodtan oda mehetünk Istenhez. Nyugodtan beszélgethetünk vele. Érintkezhetünk vele közvetlenül. Ebben az összefüggésben érdekes megemlítenünk a 21. rész 22. versét is, amely így szól. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Miért nem lesz templom az új földön? Miért? Mivel Isten jelenléte, az ő közelsége mindenhol érezhető lesz. És nem lesz arra szükség, hogy bizonyos épületbe látogassunk el, hogy az ő közelségét jobban megtapasztalhassuk. Ezért nem lesz szükség templomra az új földön. És mit fogunk ott csinálni? Szól-e erről valamit a Jelenések könyve? Milyen szerepe lesz Isten népének az új földön? Erről is szól ez az ige szakasz. És az, amit mond, egy megdöbbentő leírás. Azt mondja, hogy Isten népének nagyon világos szerepe lesz. Két dolgot fog Isten népe csinálni. Egy kettős szerep. Milyen szerepről van szó? A 22. rész 3. versének a végén a következőt olvassuk. És az ő szolgái szolgálnak néki. Engedjétek meg, hogy itt a szolgálni szót fejtegesse nagyon röviden. Mit jelent ez, hogy szolgálni fogunk Istennek? A görögben itt a látreűó szó jelenik meg. És az Ószövetség görög fordításában, a Szeptuagintában a látreűó a papi szolgálatra vonatkozik. Tudjuk azt, hogy a papoknak külön kiváltságú lehetett az Ószövetségben. Azzal, hogy Istenhez közel lehettek. Isten dolgai körül forgolódhattak. Mindegy jelképesen ott volt a közvetlen Isten mellett. Isten népének papi funkciója lesz az új Jeruzsálemben. És a másik funkció a papi mellett az 5. versben van megfogalmazva, azt mondja a Károli fordítás, és országolnak örökkön örökké, vagy uralkodnak örökkön örökké. Ugye ez a királyi funkció. Helyreáll Isten eredeti terve, amely első Mózes 1.26 és 28-ban világosan meg volt fogalmazva. Az ember azért lett teremtve, hogy uralkodjon a földön, és most ez az uralom helyre áll. Ezek szerint az ember kettő szerepet fog betölteni az örök életben. Papi és királyi funkcióval fog bírni. Ez a leírás szorosan összefügg a 2. Mózes 19.6-ban adott leírással, a kivonuláskor adott ígérettel, mely szerint Isten népének ezt mondta Isten, mielőtt a 10 parancsot kihirdette volna. És lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. Ugye ennek a versnek egy különleges szerepe van az Ószövetségben, és ugyanakkor az Új Szövetség teológiájában is. És tulajdonképpen mindez itt fog megvalósulni. Az uralom ígéretével még egy fontos ígéret be fog teljesedni. Jelenések 3.21-ben, amely a 7 ígéret között a legnagyobb ígéret és az ígéretek csúcspontja, következőt olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyám az ő királyi székében. Ugye Isten a megváltottakat trónra ülteti. Lehet-e ennél nagyobb megtiszteltetés? Lehet ennél nagyobb dicsőség? Nem tud ennél nagyobbat az ember el se képzelni. Pap lenni, ott lenni közel Istenhez, szolgálni neki, az ő dolgaiban forgolódni, az ő jobb keze lenni, és ugyanakkor uralkodni vele. De vajon ez az örök élet lényege? Egy Biblia kommentátor a következő szavakkal fogalmazza meg nagyon világosan, hogy mi a lényeg. És a lényeg a következő. Olvasom az idézetet. Az új teremtés dicső örömhír a következő. Jézus ott lesz velünk. Az, aki értünk halt meg, állandóan ott lesz velünk. Ezt teszi a mennyet mennyé. Krisztus nélkül nem volna menny. Ez kell, hogy a valós indíték legyen arra, hogy haza akarunk menni. Annyira szeretjük Jézust, hogy látni szeretnénk őt, aki meghalt értünk. Tudjátok, Jézus nélkül az új Éden csodálatos környezete üres volna számunkra. Nem az arany utcák, nem a nagyszerű időtöltési lehetőség az, ami vonzó az Édenben, az új Édenben. Nem, a vonzerő maga Jézus Krisztus. Ő az örök élet lényege. Csak a vele való közösségben lehet az ember igazán boldog és teljes. Amint a Szent Ágoston is megfogalmazta az ő Vallomások című könyvében, hogy az ember mindaddig boldogtalan, amíg nyugalmat nem talál Istenben. Sokat beszélhetnénk erről a látomásról. Rengeteg nagyszerű üzenet táródik fel, de még egy provokatív kérdést engedjetek meg. A Biblia kertben kezdődik és városban végződik. Miért? Egy alkalommal egy szép falusi gyülekezetben prédikáltam, és éppen erről az ígéről beszéltem. És megkérdeztem a hallgatókat, hogy ki szeretne közülük városban lakni, ha volna rá lehetőség. És mit gondoltam, hogy hányan jelentkeztek? Senki, és egy valaki az utolsó sorban azt mondta, ha még fizetnének, akkor se költöznék városba. Én városban nőttem fel, városban lakom, de megértem ezeknek az embereknek a gondolkodását. De felmerül a kérdés, hogy akkor hogy lehet az, hogy Isten városba akar bennünket költöztetni egy örökké valóságra? Hogy lehet az, hogy János azt mondja, hogy majd egy nagy városban, amelynek több millió lakosa volt, lesz, hogy milyen szép lesz ott a sok millió, abban nagy tömegben. Miért nem lehetne valahol a természetben letelepedni? Egy kis csöndös erdőben. Elég volt a nagyváros zajából. Nem akarok metrózni az Új Jeruzsálemben. És a tömegközlekedésbe se elveszni péntek délutánonként. Miért használja János fel ezt a jelképet? Hát erre csak azt tudom válaszolni, hogy a Biblia nem magyar nyelven íródott 2010-ben Budapesten. A város jelképének hatalmas jelentősége volt az ókori világban, amelyben a Jelenések könyve íródott. Ugye a tökéletes város abban az időben az emberi várodalmak ideájának megtestesítőjének számított. Az ókorban elég sokat írtak arról, hogy hogy kell, hogy kinézzen az ideális társadalom, az ideális város. Ugye különösen a görög filozófusok foglalkoztak alaposan ezzel a témával. Szokrátesz, Platón, Arisztotelész. Az úgynevezett póliszról szóló értekezés külön műfajjá lett az ókori irodalomban. Ezekben a művekben az ideális város képe van fejtegetve. Etikai, pszichológiai, szociológiai szempontjait elemzik a görög filozófusok. Ugye, és az ideális városkép abban az időben az ókori emberek legmélyebb vágyének, a legfontosabb értékeinek a jelképévé lesz. Például Platón az ő államnevezetű művében úgy véli, hogy filozófusok kell, hogy vezessék az államot, mert ők azok, akik a bölcsességet szeretik, és a dolgok legalaposabb elméleti ismeretével rendelkeznek. Ugye? És az alapos elméleti ismeret elengedhetetlen a minőséges gyakorlathoz. Arisztotelész, aki Platón tanítványa volt, a Politika című művében az ideális város szervezési kérdéseivel foglalkozik. Azt állítja, hogy az ember zón politikon, ami ennyit jelent, hogy alapvető létcélja, hogy városban, városállamban, póliszban éljen, amely az egyén legfőbb javát keresi. Mégis, még Szokrátesz rámutatott arra, hogy bizonyos értékek tiszteletben tartása szükséges ahhoz, hogy a város fejlődhessen, és minőséges életet nyújthasson a polgárainak. Miért fontos mindezt megemlíteni? Tehát János felhasználja ezt a szimbolikát, amely ezzel a háttérrel és jelentéssel rendelkezik az ókorban, felhasználja ezt a gondolkodásmódot, hogy egy erőteljes üzenetet közvetítsen. És mi az, amit ő mondani akar? Hogy csupán Isten városában valósulhatnak meg mindazok az ideálok, amelyet az emberi lélek kíván. Csak Isten jelenlétében van tökéletes harmónia. És csak a vele való közösségben élheti ki az ember rendeltetésének valódi célját, a valós életet, amely egy időben szolgálatot és uralmat is jelent. Van két érdekes fogalom ebben a 22. részben, és mindkét fogalom az élet fogalmához kötődik. Találkozunk az élet fájával és az élet folyójával. Ugye mit ad a fa? Táplálékot. Mi a folyó? Mi a víz? Ital. Táplálék és ital. Jelképesen az Isten által adott élet lesz a megváltottak tápláléka és itala. Isten jelenléte, az ő által adott áldás lesz az emberek boldogságának a forrása. És ebben az Istentől fakadó élet közegében a megváltottak egy időben szolgálni és uralkodni is fognak. Nagyon érdekes kép. Az emberi szabadság és Isten szuverén uralma tökéletes egyensúlyba lesz, ugye? Emberleg ez a két dolog, ez két teljesen ellentétes, szolgálni és uralkodni. De az emberi szabadság és az isteni szuverenitás tökéletes egységben lesz. És fejezzük előadásunkat a zsidókhoz írt levélből írt idézettel. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 16. vers, a következőt írja. Zsidók 11:16. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után. Azért nem szégyelni őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik mit? Várost. A zsidókhoz írt levél szerzője jelenések könyvvel együtt elmondja, hogy Isten várost készített a megváltottaknak jutalmul. De fölvetődik a kérdés, hogy ki lehet a város polgára? Ki lakozhat ebben a városban? Mit mond ez a szöveg? Azt mondja, hogy azok, akik jobb után vágyódnak. Vizsgáljuk meg magunkat. Milyen vágyak élnek bennünk? Mi az, amit igazán fontosnak tartunk az életben? Milyen értékeink vannak? Mennyire erősek bennünk a mennyei dolgok utáni vágyak? Talán túlzottan ide kötöttük magunkat a földhöz, és nincs időnk se, erőnk se, kedvünk se az Isten dolgaival, az ő igéjével alaposan foglalkozni. Milyen döntéseket kell hoznunk, milyen változásokat kell életünkbe beiktatnunk, hogy a mennyei dolgok elsőbséget élvezzenek a mi életünkben. És hajlandók vagyunk-e meghozni ezeket a döntéseket? Egy biztos, Jézus neked is helyet készített a mennyei Jeruzsálemben. Egy biztos, Jézus téged is ott szeretne látni a megváltottak seregében. Jézus azt szeretné, hogy boldog legyél. Azt szeretné, hogy vele legyél egy örökké valóságon keresztül. Tudjuk azt, hogy a jelenések könyvében 7 boldog mondás van. Boldog mondással kezdődik a jelenések könyve, és a legvégén is van egy boldog mondás, és még 5 boldog mondás közötte. És az utolsó boldog mondás szintén felidézi a városképet. És ez most már valóban az utolsó Biblia vers lesz, amit felolvasunk. 14. vers azt mondja, 22. részben, boldogik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Az én kívánságom, hogy valamennyien, akik itt vagyunk ma este, ne csak itt találkozzunk, hanem majd egy nap Isten városában, az új Jeruzsálemben, az új Édenkertben, az élet fájánál is, ahol Jézus Krisztus is ott lesz. Isten segítsen meg ebben bennünket. Amen.
Én még hallgattam volna egy kicsit, hiszen annyira jó volt beleélni a szavalatok után, a csodálatos zene után, és az igének fejtegetése után, hogy az ember szinte már-már belefeledkezett, és olyan váratlanul ért bennünket, hogy hirtelen vége van, és vissza kell jönni 2010-be a világunkba, Budapestre, a csöpögő esőbe ki kell lépjünk, de lesz egy nap, amikor nem fog esni az eső, lesz egy nap, amikor örökké ragyogni fog a nap, és csodálatos boldogsággal fogunk rendelkezni. Úgy gondolom, hogy nem fejeződik be az arról való gondolkodásunk, hogy milyen lesz az örök élet, csak most abba hagyjuk, és aztán utána talán otthon, ma, holnap, holnap után, amikor egy kicsit megfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy túlságosan fáradtak vagyunk, akkor vegyük elő ezt a ma esti előadást, olvassuk végig. Isten tiszteletünket a 187-es számú énekünk első, második versének éneklésével, majd Gallusz László testvérünk imádsága után a harmadik versével fejezzük be.
Szerető Istenünk, gondviselő édesatyánk, köszönjük ezt a csodálatos, dicső reménységet, hogy egy nap el fogsz jönni, és helyreállítasz mindent, amit a bűn elrontott. Köszönjük azt, hogy ennek a történelemnek, amelynek mi is része vagyunk, van értelme, és a vége felé közeledik, és el fog jönni egy pillanatban a csúcspont, az újjáteremtés. Istenünk, mi is ott szeretnénk lenni. Nem csak hallgatni szeretnénk az új Jeruzsálemről, az új Édenkertjéről, hanem mi is annak polgára is szeretnénk lenni. És ezért kérünk téged, lakozz a mi szívünkben, tisztíts meg bennünket, készíts fel bennünket a veled való találkozásra, töltsd be bennünket szent lelkeddel, hogy a te akaratod szerint élhessünk, és soha ne feledjük el azt, hogy miért hívtál el bennünket, és hogy mit készítesz a számunkra. Jézus Krisztus Urunk nagy megváltó nevébe kérünk erre. Amen.